Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Sziasztok, szép napot, vezess könnyedén munkahelyi és vezetői kérdésekkel folytatjuk ma a Woman Power-t, és amiről beszélgetni fogunk, elbocsátása vagy átesni a tűzkeresztségen, hogyan lehet ezt idézőjelben humánusan tenni, hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy legalábbis elfogadhatóan csinálni, és egyáltalán mit értünk humánus elbocsátás alatt, idáig is eljuthatunk a mai beszélgetésben. Vendégem pedig, aki segít ebben a kérdéskörben eligazodni, Báhidi Brigitta, leadership coach. Köszönöm, hogy újra itt vagy, Brigi.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük a legkritikusabb ponttal. Én úgy gondolom, hogy egy vezető életében nem lehet talán rosszabb dolgot elképzelni, mint hogy el kell valakit bocsátania. Még akkor is, ha hibázott, még akkor is, hogyha nem voltunk elégedettek vele, hiszen ugye mindenképpen ez lehet elsősorban a háttérben, vagy esetleg még financiális kérdések is felmerülhetnek. Ez mennyire egy tűzkeresztség, és mennyire egy nehéz helyzet?
Maximálisan az. Akárhány vezetővel eddig úgy beszéltem, hogy neki először kellett ezt megcsinálni, egy komoly lelki teher. Az első, hát ahogy mondod, a tűzkeresztséget, másodjára már nem olyan nehéz, de azért akkor is megküzd velem.
De azért sosem esik jól.
Onnan indul ez ki, hogy tulajdonképpen egy emberi sorssal játszol, vagy hát befolyásolod azt az emberi sorsot. Még akkor is, hogyha egyébként jó okaid vannak rá, és akkor nézzük meg, hogy mik a jó okok, akkor is belenyúlsz valakinek az életébe, aki eddig kapott egy fizetést tőled, vagy hát a cégtől, akit képviselsz, annak azt kell mondanod, hogy keres más lehetőséget. És ez kivétel nélkül megterheli a vezetőket, ebben biztos vagyok.
Most azon gondolkodtam, hogy az ilyen helyzetek, egy első elbocsátás vagy kirúgás talán akkor lehet a legkeményebb, hogyha és visszautalok egy korábbi beszélgetésünk témájára, amikor mondjuk szakértőből neveznek ki valakit vezetővé, és akár a saját csapattagjai közül kell valakit elküldenie. Tehát erre hogyan lehet készülni, felkészülni, hogyan lehet megélni, hogyan lehet ezt egyszerűen emberi módon humánusan csinálni?
A legfontosabb szerintem az, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Ha csak nem, mondjuk most pont eszembe jutott egy olyan példa, amikor ezt muszáj volt együtt, tehát hogyha mondjuk kiderül, hogy szétlopja a céget az illető.
Vagy akkor, olyan bizalmas adatokat szolgált,
akkor
itt annyi minden
akkor
lehet,
jön,
igen.
Akkor jön az IT security, meg mindenki, és egyből kikísérik. De akkor az ugye nem is egy kirúgás igazából, az ott nem kérdés, mert egy fatális hiba, ami azonnali felmondási ok. Tehát, hogy az ilyen kivételes eseteket levéve azért ez egy folyamat. Tehát úgy néz ki a dolog, hogyha jól csinálja a vezető feladatát, hogy bizonyos mérföldköveket kitűztetek eleve az embereddel, tehát mondjuk voltak feladatok, amiket végre kell hajtania, és akkor azt megnéztétek, hogy ezt jól csinálta, vagy nem jól csinálta. Ideális esetben akár fél éves, éves célok is vannak, amik teljesülnek, vagy nem teljesülnek. Tehát, hogy vannak olyan mérési pontok, amikor erről egyébként is feladatunk beszélgetni, hogy jól haladnak-e a dolgok. Tehát van egy csomó visszajelzési lehetőség, amikor én vezetőként meg tudom azt mutatni a kollégának, hogy nem pont erre gondoltam, nem vagyok elégedett, vagy ez nem ezért fizetünk, most így, ha le akarom egyszerűsíteni. Tehát akkor csinálja jól a vezető, hogyha ezeket kihasználja, ezeket a visszajelzési pontokat.
Tehát vannak lépcsőfokok, akkor senkit sem ér feltétlenül annyira meglepetésszerűen a döntés.
És ugye ezeknek a lépcsőfokoknak nem csak az a dolga, hogy én megmondjam, hogy te nem vagy jó, hanem az a dolga, hogy megbeszéljük, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Mit tudok csinálni én, hogy jobban vezesselek, és jobban tudj dolgozni, és mit tudsz csinálni te, hogy jobban meg tudj felelni azoknak az elvárásoknak, amit a mi feladatunkkal szemben támasztanak.
De most mi a helyzet, ha korábban egy asztalnál ültünk?
Hát akkor nagyon nehéz.
Igen, hát ez a szakértőből vezető kérdése, akinek el kell bocsátani a saját korábbi kollégáját, akivel egy szinten dolgozott. Ahhoz, hogy ne kelljen elküldeni a kollégát, ugye sok mindent tehetünk. Visszajelzést lehet adni, még mielőtt a drasztikus döntést meghozzuk. De mennyi időt érdemes hagyni a fejlődésre? Mert hogy ugye visszajelzünk, ahogy te is mondtad, egy-egy lépcsőfokon, de van egy pont, amikor már nincs tovább, vagy hol lehet meghúzni, vagy hol kell meghúzni ezt a határt?
Ezt esete válogat válogatja, mert minthogy fejlődési esete válogatja, hogyha mondjuk, mit tudom én, a késős a kolléga, nagyon sok ilyen van, hogy képtelen beérni időben, nem csak fizikailag, hanem belépni mondjuk a kólokba, vagy nem tölti ki a munkaidejét, vagy ha ilyen mérhető munkaideje van, és ez fontos is, akkor azért mondjuk egy-két hónapnál többet biztos, hogy nem kell adni a különböző jogi, HR jogi lépések megtétele között. Tehát, hogy először szóba figyelmeztetjük, írásba figyelmeztetjük, ez ennek megvan így a folyamata. Tehát, hogyha egy ilyen egyértelmű dolog, ami egy tök feketén-fehéren mérhető, hogy most dolgoztál-e, vagy nem dolgoztál-e, akkor nem kell rá sok időt adni. De ha mondjuk arról van szó, hogy mit tudom én, szélszes vagy, és hozod úgy a számokat úgy nagyjából, de nem hajtod annyira az ügyfeleket, hogy hát aki bejön, azt kiszolgálod, de azért a hideghívások nem annyira mennek. Ennek egy csomó akadály lehet mögötte, akár emberi, tehát a saját történelmedből a fakadó akadály is, amik egyébként leküzdhetőek, hogyha te is akarod. És akkor itt jön elő az a vezetői szerepem, amiről múltkor beszélgettünk, hogy kit, mire, hogyan tudok fejleszteni, hogyha emberem is azt mondja, hogy de igen, ő már pedig meg akar tanulni egy bulldog szélszesnek lenni, csak most egy kicsit messze van tőle, akkor mi ketten együtt milyen energiákat tudunk ebbe beletenni, és akkor az nem két hónap lesz, akkor önmagában, mire egy képzési folyamaton végigmegy, az mondjuk 3 hónap gyakorlással, meg visszacsatolással együtt, és még akkor kezd el majd gyakorolni, akkor teszek mellé egy mentort, aki még a következő 3 hónapba megy. Szóval, hogy akkor
lehet, hogy tudatosan kalkulálni kell.
Igen, akkor lehet egy fél év, egy év is, amire azt tudjuk mondani, hogy hát figyelj, itt most ez itt nekünk még mindig nem annyira
megpróbáltuk,
passzol.
Nem jött össze. Na de mondjuk felhoztál egy másik példát, hogy elkésik a kólokról, a megbeszélésekről, nem ér oda időben egy-egy feladat megoldására. Itt milyen türelmi idő lehetséges?
Itt is mindenképp bele kell tennünk azt a szűrőt, hogy mi van a háttérben. Tehát mondjuk, hogy mit tudom én, most jött vissza gyesről, és még nincs beszoktatva a gyerek az oviba, és tök nehezen hagyja őt ott, és ezért képtelen beérni, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy egy-két hónapig türelmes vagyok, és nem is kezdek el ezen figyelmeztetgetni, vagy nem tudom, beteg szüleit ápolja, és ezért el kell mennie. Szóval, hogy
magánéleti problémák, igen, és élethelyzetek esetén, igen, jó, hogyha türelmes a vezető.
Ezt már olyan sokszor mondtuk, hogy beszélgessünk az embereinkkel, hogy pontosan ezért kellenek azok a heti vagy két heti van-tuvan beszélgetések, hogy ezeket én tudjam vezetőként. És akkor ne kezdjek el fejjel menni a falnak, hogy kirakok valakit csak azért, mert éppen egy nehéz élethelyzetben van. De ha mondjuk egyébként minden rendben van vele, és csak azért nem ér be, mert 3-szor nyomja ki a szundit, akkor ennek most itt csúnyán hangzik, de egy nevelési célzata is van. Egyrészt az illető felé, hogy munkakultúrát tanítsunk, másrészt a csapat többi része felé is, hogy ha ezt egy valaki megengedheti magának, akkor miért engedhetné meg magának bárki, akkor viszont hogy lesznek elvégezve a feladataink.
Lehet másképp. Karrierépítés, sikerek, kudarcok, inspirációk.
Fontos élethelyzet, vagy helyzet, amit hozhat az élet, amikor, és ilyet sokat tapasztalunk, amikor a vezető olyan helyzetet teremt, hogy végül maga a kolléga áll fel. Ez mennyire gyakran tapasztalod, és mennyire korrekt egy ilyen vezetői magatartás?
Ez azért sok esetben már a manipuláció kategóriájába esik, amikor úgy alakítom a körülményeket, hogy ne nekem kelljen kimondani, hogy igazából máshol biztos jobb dolgod lenne, hanem te ismert föl. Én ezt nem promotálom, szerintem ennél tudunk egyenesebbek, meg alázatosabbak lenni így embertársaink iránt. Ugyanakkor van, tehát ha azt kérdezed, hogy milyen gyakran van, én is látom, ez előfordul.
Magyarázkodunk vagy indoklunk, amikor elbocsátunk? Ez is egy érdekes kérdés.
Ha az a szenárió van, hogy már beszélgettünk róla hónapok óta, és volt fejlesztési terv, és visszamértük a fejlődést, és rájöttünk, hogy akkor igazából egyikre sincs szükség, akkor az van, hogy eljött az a pont, amikor te is látod, én is látom, akkor itt keressünk olyat, ami neked is jobb lesz máshol, meg nekünk is jobb lesz, hogyha más valaki jön ide. Hogyha az a drámai helyzet van, én nem tudom, szétlopta a céget, akkor indoklunk, tehát akkor észrevettük, hogy kikönyveltél nem tudom hány millió forintot, szia, és jön a per. Tehát igazából a magyarázkodásra nem tudok példát mondani, hogy azt akkor kéne magyarázkodni, hogyha nem volt előkészítve a dolog. De az meg egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet. Szerintem azt egyik vezető se akarja magára rántani.
Hát is munkaügyi vitákat eredményezhet, ha ebbe az irányba mindig el a beszélgetést.
Amikor már konkrétan a beszélgetés megtörténik, akkor azért azt mondjuk egy olyan, hogy legyen ott HR, tehát hogy nem
nézzem. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, mert hogy nagyobb cégeknél biztosan könnyebb ilyen szempontból egy vezető dolga, ha van HR-es?
Kisebbnél is van legalább még egy vezető, tehát hárman legyetek jelen. Pontosan azért, amit elkezdtél mondani, hogy munkaügyi vitáknak milyen meleg ágya lehet az, hogyha két ember között történik egy beszélgetés, az egyik úgy azt mondja, hogy így volt, a másik azt mondja, hogy úgy volt. Tehát, hogy ennek azért írásos nyoma is szokott lenni, hogy ott mi beegyeztünk meg. Azért nagyon sokszor ezt tegyük hozzá, hogy a kirúgás nem kirúgásként valósul meg végeredményben, hanem már úgy jönnek ki a tárgyalóból, hogy közös megegyezéssel. És már a csapat felé is úgy van tálalva, hogy más karrierutak keresése mellett döntött a kolléga.
Hát, ha még a HR-nél maradunk egy pillanatra, akkor biztos, hogy könnyebben és felkészültebben tud mondjuk egy háttérből egy külső szemlélő kezelni mondjuk egy szélsőséges reakciót, egy olyan helyzetet, amit mondjuk egy közvetlen vezető nehezebben él meg.
Így van. Ugye, ha a nagy cégekről beszélünk, ott pont HR szakemberek vagy bizniszpartnerek ilyen irányú képzést is kapnak, hogy hogyan kezeljék ezeket a nehéz helyzeteket. Másrészt meg tisztában vannak a jogi körülményekkel, hogy mit lehet, meg mit nem lehet megtenni, úgyhogy szerintem ez nagyon nehéz is vezetőként ez a feladat, de nem is kell egyedül lenni benne.
Nyilván azért, hogyha most a hallgatók visszajelzéseit figyeljük, azért a vezetőnek valahol ez a dolga, vagy ez is a dolga, hogy elbocsásson, tehát hogy most ne sajnáljuk a vezetőket, hogy ez is a munkájuk vagy az életük része, hiszen csomó minden más meg jó az életükben. Mennyire kell türelmesnek egy vezetőnek lenni, hogyha ha mondjuk akár már a próbaidőszak alatt látszanak bizonyos jelek, hogyan tudja szétválasztani, mi az, ami esetleg később sem fog változni, vagy mi az, amiben fejleszthető a jelölt, vagy az új munkatárs?
Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy próbaidő, hiszen pont arról szól, hogy kipróbáljuk, hogy ez működik, vagy nem működik. Mondjuk, amikor bemész egy ilyen fancy étterembe, és hozzák a bort, akkor ugye kitöltenek egy kortyot, hogy az asztaltársaság vezetője kóstolja meg, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz.
Megszagolja,
jó.
Megkóstolja.
Van, vagy úgy veszel farmert, hogy kipróbálod, és akkor ha nem tetszik a próbafülkébe, akkor ott hagyod. Szóval, hogy a munkával is be kell ezt látnunk, hogy a próbaidőszaknak ez a szerepe, hogy megnézzük, hogy annak a bizonyos új embernek jó-e itt, és nekünk jó-e, hogy ő idejött. És nagyon sok vezető vár, érzi a jeleket, úgy igazából gyomorban ott megszületik ez az érzés, hogy hát nem biztos, hogy a legjobb. Na jó, de olyan sokáig kerestük, tök sok költség benne volt, amíg helyette dolgoztunk, hogy nem volt itt. Már végigment az orientáción, már mellé raktam egy kollégát, akinek ráment egy csomó ideje, hogy betanítsa. Jó, hát már valamit el is kezdett csinálni, hát majd csak jó lesz. Várjunk még, hogy majd jó lesz. És ez is érthető persze, mert ugye mindegyik egy ilyen költséghaszonelemzés ilyenkor, de azért a nagy számok törvénye azt mutatja, hogy aki próbaidő alatt nem jó, az valószínűleg később se lesz jó.
Mik azok az árulkodó jelek, vagy mik azok a feladatok, hogyha amibe elbukik, vagy nem teljesít jól ez a bizonyos jelölt, vagy új kollega, akkor nem érdemes várni?
Én kettő dolgot szoktam javasolni, hogy egyrészt interjún is szűrjön a vezető, másrészt utána a próbaidőbe csekkolja. Az egyik az a hozzáállás, hogy ő akar-e tanulni, hajlandó-e tanulni, nyitott-e arra, hogy itt máshogy mennek a dolgok. Ugye oda mehet úgy, hogy jó, hát ezt nem így szoktuk, ahol én jöttem, ott sokkal jobban ment, és akkor csináljuk úgy. Szóval, hogy azt nézze, hogy fog-e tudni menni itt együtt ezzel a céggel előre. A hozzáállás, a tanulási hajlandóság, a másik pedig a csapatjáték, tehát hogy ő be akar-e illeszkedni, hajlandó-e segítséget kérni, hajlandó-e segíteni másoknak, hogy tudunk-e együtt, tud-e együtt működni. Mert én azt gondolom, hogy bármi más, amit néznénk, hogy mondjuk mit tudom én szakmailag nem ért hozzá, vagy más módszerekkel dolgozik, azok olyan dolgok, amik nem lényegesek már ebben a jövőben, ami van előttünk, mert most minden folyamatosan változik, és az lesz a sikeres ember, meg az lesz a sikeres cég, aki a legjobban tud alkalmazkodni ezekhez a folyamatos változásokhoz, és aki nem rest akár okozni is ezeket a változásokat. Ahhoz pedig az kell, hogy egy fejlődni akaró, összetartó embercsoport legyen, akik azt mondják, hogy hiába nehéz, együtt átmegyünk rajta majd valahogy.
Hát onnan kezdtük, hogy az elbocsátás talán az egyik legnehezebb vezetői feladat, viszont lehet ebben is fejlődni, a vezető hogyan tud.
Elbocsátásban fejlődni?
Nem, gondoskodó elbocsátóvá válni.
Ja. Hát, hogyha
mert
az embert...
Egyre többet hallunk a gondoskodó elbocsátásról, mint HR eszközről, de nyilván ennek, hogyha a vezető nincs birtokában, akkor azért az hosszú távon visszahat az egész szervezetre.
Itt most hirtelen az jut eszembe, hogy két dologról is kell gondoskodni a vezetőnek elbocsátáskor. Ugye egyrészt aki megy róla, másrészt azokról, akik maradnak. És talán mind a kettőben az a kulcs szó, hogy azt nézze, hogy milyen emberi történetek vannak mögötte. Ugye nagyon sokszor ide jutunk vissza, hogy legyen alázatos, meg tisztelettudó, mert hogy az, aki elmegy, az befolyásolja azt a csapatot is, aki ott marad. Mert kérdések merülnek fel, hogy miért kellett elmennie, nem értenek egyet esetleg a döntéssel, megijednek, hogy akkor ki a következő.
Több feladat rá, az én rájuk hárul időközben.
Dolgoznom kell helyette, akkor azt kifizeti meg, szóval egy tucat kérdést tudnánk hirtelen felsorolni, és amikor gondoskodom arról, hogy emberem a lehetőségekhez mérten jól élje meg az elbocsátást. Én egyébként így a raktapasz híve vagyok, szóval, hogy ha már ez megszületett, és
akkor
már egyébként
le a
is, akkor tépjük le a raktapaszt, mondjuk ki, és beszélgessünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt számára a legélhetőbben csomagolni. Például ez a közös megegyezéses dolog, vagy hogy mennyi ideig marad, addig még mit csinál. Egyébként ebben is annak a híve vagyok, hogy aki már menni is akar, azt engedjük. Ez a felmondtunk neki, de még itt töltse ki a felmondás idejét, és csináljon úgy, mintha csak ez a cég lenne az élete, akkor szerintem
ezt már ne várja el a vezető,
mindannyiunkat becsapjuk. Tehát, hogy ővele ez az emberi vonal, és amikor ez megtörtént, akkor a maradó csapatunkra fordítsuk a nagyobb energiát, mert őket belemegyünk megint velük egy ilyen változási ciklusba, ez egy storming helyzet lesz a maradó csapatomnál, változott a csapat, ráadásul elég radikálisan, mert valakinek mi mondtuk azt, hogy te nem vagy ebbe a csapatba való, hogy ezen a storming fázison segítsük át a maradó csapatunkat, hogy újra egy magasan teljesítő csapat lehessen majd.
Ezt biztosan érdemes a vezetőnek megfogadni, hogy a maradó kollégákra nagyobb figyelmet fordítson. Brigi, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Báhidi Brigitta Leadership Coach volt a vendégem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.